Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Sipos Imrét, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének főigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Megkezdődtek a héten az érettségi vizsgák, és ment is szépen minden rendben a megszokott kerékvágásban, egészen szerdáig a történelmi érettségig, ahol hát immár rendőrségi nyomozás zajlik az oktatási hivatal feljelentése nyomán. Mi is történt, pontosabban mi is történhetett, hiszen továbbra is nagyon sok a homályos pont ebben az ügyben.
Köszönöm a meghívást. Erre a konkrét kérdésre nyilván nem fog tudni válaszolni, hiszen az oktatási hivatal is feljelentést tett. Az érettségi vizsga Magyarországon egy nagyon komoly rendszer, nagyon komoly szakmai feladat, nagyon komoly logisztikai feladat. Az érettségi lebonyolításáért felelős szerv ezt nagyon szakszerűen, pontosan, precízen, titkosítva a teljes feladatot, a teljes folyamatot végig gondolva, végig szabályozva bonyolítja le, hogy közben a sok-sok szereplő, aki ebben a feladatban részt vesz, hol hibázhatott, amennyiben hibázott, ezt innen kívülről nyilván nagyon nehéz megítélni. A magyar érettségvizsga rendszer nagyon bonyolult, nagyon sok tételkészítő bizottság működik. Ahogy említettem, nagyon komoly a logisztikája, ezeket előre elő kell készíteni, aztán...
Ugye, ha jól tudom, akkor a történelem esetében is 3 vagy 4 tételkészítő bizottság van, és az tulajdonképpen sorsolással dől el, hogy melyik tétel sor kerül.
Végülis van egy időpillanat, amikor véglegessé válik majd, hogy melyik lesz az a feladatsor, ami ténylegesen a vizsganapján feladatként megjelenik a diákok előtt, és ezt valóban egy feladatbankból választják ki, ha lehet, vagy hát a bizottságok készítik el. Szerintem várjuk meg a vizsgálatnak a végét.
Igen, nyilván csak feltételezések vannak, és csak feltételezhetünk, de hát ugye ott van még a nyomda, de úgy tudom, hogy a nyomdában is elég szigorú biztonsági előírások vannak, és a kiszállítás pedig ugye aznap hát reggel történik az iskolában.
A kiszállítás során már ugye zárt dobozok mozognak az országban, utána zárt tasakokban mozognak a vizsgatételek, de még egyszer itt a vizsgálatot meg kell várni.
Tehát nyilván ugye ön is az iskola igazgatói múltjából emlékszik arra, ugye, hogy meg hát én is talán még az érettségiző emlékeimet, ha felidézem, hogy ott jegyzőkönyvet kell vezetni, amikor felbontják
minden egyes mozzanat rögzített, amikor a tételek átvételre kerülnek, az is, amikor azok felnyitásra kerülnek, az is, amikor azok kiosztásra kerülnek, az is. Tehát csak azt tudom ismételni, hogy egy rendkívül pontosan, precízen átgondolt és szabályozott folyamatról van szó. A hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes érettségi vizsga zökkenőmentesen menjen, és hát ez, ha matematikailag nézzük egyébként, hogy hány vizsgaeseményt bonyolítanak le, és hány diákot érint, és hány tantárgyat érintett az elmúlt években, akkor alapvetően azt lehet mondani, hogy ez egy jól működő vizsgarendszer. Hát sajnos most valahol egy hiba csúszott ebbe a gépezetbe, ezt nyilván kivizsgálják.
Én gondolom, hogy itt azért nagyon komoly felelősségről van szó, és a kiszivárogtatók felelősségéről is szó van, hiszen az a veszélye mindennek, hogy akár újra kell írni a dolgozatokat, az érettségi dolgozatokat, és ezzel tízezrével vannak olyan gyerekek, akik így van, ezen hát rosszul járnak.
Így van, tehát hogyha aki ezt megtette, még egyszer mondom, hogy most feltételezésekről beszélünk, ő valóban ilyen szempontból hát sok ember életét nehezíthette volna meg. Szerintem az oktatási hivatal azért nagyon bölcsen és nagyon gyorsan reagált rá, és tegnap egy közleményben már tudatta, hogy ezt a vizsgát nem kell újraírni, tehát alapvetően a vizsgázók érdekeit tekintette szem előtt, és a vizsgázók igen értelmes szerintem megnyugodhattak, hogy az eredményük az érvényes lesz.
Ugye ilyenkor érettségi vizsgák idején mindig zajlik polémia arról, hogy mennyire nehezek a feladatok, mennyire nehezek a tételek. És azért is hozom ezt szóba, mert egy ilyen kis rövid kitérővel ugye a magyar és a történelem mellett utána a matek kapcsán is volt erről polémia, és indult is egy petíció, egy online petíció, amit már több ezeren aláírtak jelesül. Ezt egy budapesti diáklány indította, hogy nagyon nehezek voltak a matematika tételek, de hát erről ugye mindig polémia van, és itt is azért az oktatási hivatal már válaszolt, és azt mondta, hogy a vizsgát nem tartják nehezebbnek a korábbi évek tételsorainál. pontosan, és a ponthatárokat nem lehet és nem is akarják változtatni, mert ez is felvetődött, hogy akkor másképp pontozzanak. És azt írja az Oktatási Hivatal, hogy az érettségi feladatlapok kidolgozása, a tételkészítő bizottság feladata és felelőssége. Tehát ebből is látjuk, hogy azért itt nagyon komoly felelősségről, szakmai felelősségről van szó.
Ez így van, és hát ennek a tételkészítő bizottságnak, vagy az összes tételkészítő bizottságnak a tagjai pedagógusok. Maguk is szaktanárok, ők pontosan ismerik azokat az elvárásokat, hogy mit kell tudni középszinten egy végzős diáknak, mit kell tudni emelt szinten egy végzős diáknak, nem csak matematikából, nyilván valamennyit tantárgyból. Ezt egyébként a tartalmi szabályozók, a jogszabályok rögzítik. Az is szabályozott, hogy milyen változtatásokat tudnak ők ebben évente tenni. Egyébként, ha valaki összeveti a 18-as feladatsorral pont a középszintű matematikát, akkor azt találja, hogy számos téma ugyanúgy megjelent 19-ben, mint ahogy a 18-asban, és van egy-két olyan problémafelvetés ebben a feladatsorban, olyan feladat, amely a 18-asban nem szerepel, de hát ez így van rendjén, tehát ha egyik évben mondjuk nincsenek vektorok egy feladatsorban, attól az még a másik évben lehet, hisz az a tananyagnak pedig része. Talán ami ebben a feladatsorban kicsit újszerűbb lehet, de ez pedig szerintem egy egyértelmű törekvése kell, hogy legyen az országnak, hogy és az oktatásügynek, hogy a különböző feladatfelvetéseknek a megfogalmazása az életszerűbb, ezek a problémák, amelyek előjönnek, ezek nem abból állnak, hogy három sorban elintézünk egy feladatot, hanem viszonylag egy összetett problémát adunk a gyerek elé, és bizony a matematika...
Tehát gondolkodni el, és talán még némi kreativitás is szükséges.
A matematika feladat megoldásához is szükség van nagyon komoly szövegértésre, szövegelemzésre, a probléma megértésére, a probléma feltárására, és utána bizony számolásra. Most a feladat összeállítói nyilván azért arra figyelnek, hogy ezeknek a feladatoknak az aránya megfelelő legyen, ezek az adott időtartam alatt megvalósíthatóak legyenek. Nincs két egyforma feladatsor, ez nagyon szubjektív érzés. Tudom, a diákok számára nem megnyugtató, de egy dolgozatnál is, és bármiféle számonkérésnél is mindig szoktuk azt a választ adni mi pedagógusok, hogy ami neked nehéz, vagy neked könnyű, az valószínűleg a másiknak is nehéz, és a másiknak is könnyű. Tehát ilyen értelemben egy adott populáció beméréséről van szó. Egyébként, hogyha az érettségi vizsga eredményeit ilyen tekintetben megnézzük az elmúlt 13-14-15 évre visszamenőleg, akkor az összes érettségiző összes eredménye Magyarországon egy nem mutat.
Tehát kiegyenlítést.
Abszolút kiegyenlítés, ez 3,6-es átlag körül mozog. És hogyha ezen belül a tantárgyaknak a különböző értékeit megnézzük, ott ugyanez a helyzet. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból az érettségi vizsga az jól mér, hisz egy adott populációt jól mér be, és egy adott populációnál betölti azt a célját, hogy a középszintű érettségi vizsga eredményeket is tudja biztosítani, és mint emelt szintű vizsga, és hát sok esetben a középszinten is nyilván tudja biztosítani a felsőoktatásban való bejutást.
Ha már szóba került a középszint, illetve az emelt szint, ugye a kétszintű érettségének most már hazánkban van jó 13-14 éves múltja, bevált ez a gyakorlat, és bevált ez a szisztéma?
Én azt gondolom, hogy bevált. Nyilván vannak olyan felsőoktatási férőhelyek, ahova érdemes mondjuk azért egy alkalmassági tesztet, vagy alkalmassági próbát tenni.
Igen, most éppen illető, a pedagógus képzésben szorgalmazzák egyre többen.
Az illető jelöltnek, ez alapvetően meg is van. Tehát ezt nyilván egy szóbeli vizsgarendszer nélkül nem lehet megtenni, tehát itt alapvetően már az egyetem által szervezett szóbeli vizsgarendszer nélkül nem lehet megtenni. Az emelt szintű vizsga és a középszintű érettség vizsga is, én szerintem azt a célját betölti, amit eredetileg ennek szántak. Hát az más kérdés, hogy a magyar oktatás egy tantárcentrikus oktatás jelen pillanatban, ebből adódóan az érettségi vizsga is tantárcentrikus tud lenni. Nyilván egész más helyzet lenne, hogyha elmozdulna, ezt nem tudom megjósolni, hogy 10-20 vagy akár a későbbi időkben elmozdul-e az érettségi vizsga esetleg egy problémacentrikusabb és kevésbé tantárgyoktól függő vizsgaeseményé, akkor egy egész más vizsgarendszerben lehet kell gondolkozni. Ma az államnak az a feladat, hogy azokból a tantárgyakból, amelyeket egyébként, mint tantárgyakat a gyerekek tanulhatnak az iskolában, ezekből a tantárgyakból természetesen érettségi vizsgát is teljesenek, és ez biztosítja az állam.
A tantárgyak köre esetleg bővülhet, vagy változhat? Van erre való szándék, vagy felvetés, vagy erről való gondolkodás. Éppen az MNB-nek ugye tavaly volt egy versenyképességi javaslat csomagja, aminek van egy oktatási fejezete is, és ők éppen azt vetették fel, hogy érdemes lenne egy természettudományos tárgyal bővíteni a kötelező érettségi tantárgyak körét.
Igen, ugye itt két dolgot kell megkülönböztetnünk. Az egyik az, amit tetszik mondani, hogy a kötelező tantárgyaknak a köre az hogy alakuljon. Az öt kötelező tantárgyon belüli arányok, vagy esetleg újabb kötelező tantárgy bevezetése. A másik kérdés pedig, hogy egyáltalán hány tantárgyból lehet érettségvizsgát tenni. Én, amit az előbb említettem, az arra vonatkozott, hogy nagyon sok tantárgyból, ha megnézzük a statisztikát, akkor az elmúlt 5-10 évben évenként változott a letehető tantárgyaknak a száma. Ez a 160-180 tantárgyat éri el egyébként, ez mindenki megdöbben rajta. Igen. Ebbe beleértendő az is, hogyha idegen nyelven tesznek matematikából érettségvizsgát a gyerekek, és sok esetben egy adott tantárgyból 5-6 idegen nyelven is biztosítja a magyar állam az érettségvizsga letételét. Tehát ilyen értelemben a matematika érettségi vizsga, mint esemény adott esetben 6 vizsgatantárgynak is megfelel, tehát így duzzadt fel ez a szám ilyen magasra, de azt hiszem a diákok szempontjából meg ez egy nagyon jó lehetőség, vagy adott esetben a kétanyelvű képzésben tanulók számára egy jó lehetőség, hogy ezt biztosítja a magyar állam. És hát mellette valóban ott van az a kérdés, hogy a kötelező tantárgyaknak a körét, ez 10-20 éves vita, hogy akkor a természettudományokkal mit kellene tenni. Én azt gondolom, hogy valamilyen módon teret kell adni annak, hogy a természettudományok itt megjelenjenek. Nyilván nagyon nehéz kérdés, és szerintem erről csak a teljes érettségi vizsgarendszer átgondolásával lehet egyáltalán gondolkozni.
Most nem változott, és talán a közeljövőben sem változik maga az érettségi rendszere, de hát azért lesznek változások, elsősorban a továbbtanulás szempontjából, hiszen jövő évtől már egy emelt szintű érettségi vizsga kell a továbbtanuláshoz, és ugyancsak szükséges lesz a felsőfokú tanulmányokhoz egy középfokú nyelvvizsga. De az emelt szintnél maradva azért én azt láttam, ahogy utána néztem, hogy folyamatosan emelkedett egyébként is az emelt szinten érettségizők száma, és hát nagyon sok egyetem meg is követelte az emelt szintet, ráadásul úgy alakultak a ponthatárok, hogy nem is nagyon lehetett pusztán csak a középszintű érettségivel bekerülni rangosabb, jobb egyetemek egyébként is népszerű és kedvelt szakjaira. Tehát azért a jövő a továbbtanulás szempontjából egyértelműen az emelt szint.
Igen, ez így van, és hát én azért emlékeztetnék mindenkit arra, hogy amikor a kétszintű érettségi vizsga bevezetése megtörtént, illetve annak azért egy elég hosszú fölkészülési időszaka volt, akkor azért alapvetően ez a cél már ott megfogalmazódott.
Tehát, a felsőoktatási bemenet az emelt szint.
Így van, hát ha a régi vizsgarendszert megnézzük, gyakorlatilag az is kétszintű volt, vagy többszintű volt, hisz volt egy olyan érettségvizsga, akit mindenki letett, aztán volt az egyetemek bejutáshoz egy másfajta írásbeli vizsga, illetve szóbeli vizsga. Ugye ezt váltotta ki 2005-ben a kétszintű, és egyértelműen az emelt szintnek ez volt a célja. Hát gyakorlatilag most az eddigi tapasztalatok alapján ez bevezetésre kerül. Én azt hiszem, hogy itt a diákoknak, a pedagógusoknak azért erre volt felkészülési lehetősége, és nem beszélve arról, amit ön is mondott, hogy eddig is azért azok a tanulók, akik céltudatosan egy adott felsőoktatási intézménybe már 10. évfolyamon eldöntötték, hogy oda akarnak jelentkezni, ők a 11-12. évfolyamon, ha egyébként nem emelt szintű képzést nem vettek részt folyamatosan, akkor a 11-12. évfolyamon azért már tudatosan az emelt szintű érettségi vizsgára készültek.
Ilyenkor azért ennek kapcsán mindig felvetődik az a kérdés is, hogy akkor az úgymond sima érettségi, a pusztán közép szinten letett érettségi mennyit is ér manapság? Hát ha úgy tetszik, akkor mennyit ér odakint az életben, vagy a munkaerőpiacon?
Hát alapvetően az érettségi bizonyítvány ér azért a munkaerőpiacon sok mindent, hisz maga az érettségi sok esetben munkakör betöltésére alkalmas, nyilván a továbbtanulásokra alkalmas. Tehát ilyen szempontból, ha valaki 4 tantárgyból középszinten, 1 tantárgyból emelt szinten tesz érettségi vizsgát, ő azt gondolom, hogy nagyon értékes érettségit szerez. Arról pedig nem is beszélve, hogy a mai érettségi vizsgarendszer rendkívül rugalmas, tehát ha valaki most letesz középszinten egy érettségi vizsgát mondjuk biológiából, emelt szinten matematikából, és elmegy egy olyan szakra, ahova neki most az emelt szintű matek kellett, de kettő év múlva úgy gondolja, hogy olyan egyetemre fog jelentkezni, hogy az élete során bármikor, ahova a biológiából kellene neki emelt szint, akkor csak egy szintemelő vizsgát kell tegyen, és neki van már egy érvényes középszintű érettségi vizsgája biológiából. Tehát azon túl, hogy egységes követelmények szerint szervezi a magyar állam az érettségi vizsgát, ezen kívül az érettségi vizsga fajták szerintem egy nagyon jó lehetőséget biztosítanak a diákoknak a mindenkori terveiknek a megvalósításához.
Ezért most mondhatjuk azt, hogy van egy jól tetten érhető kormányzati szándék arra vonatkozóan, hogy minél többen válasszák a szakképzést. Ugye most éppen a szakképzés, a szakgimnáziumok rendszere is átalakul 2020. szeptemberéből, ugye bejön majd az 5 éves technikum a szakgimnáziumi képzés helyett, és a mostani továbbtanulási adatok, most az éppen a májusi középfokú eljárás, ugye most zárultam, majd szeretném, hogy erről is beszélnénk egy kicsit részletesebben. Szóval az adatok azt mutatják, hogy több diákot vettek fel szakgimnáziumba, mint gimnáziumba. Szakgimnáziumok olyan 40%-os arányt jelentenek, a gimnáziumok valamivel több mint 36%-os arányt képviselnek. Ön hogyan látja, mint oktatási szakember, jó felé megyünk?
Hát én visszamennék ott a 2000-es évekre megint csak, amikor is a középfokú oktatási intézményeket elérte az elég drámai tanuló létszám csökkenés Magyarországon. 200-300 ezerrel kevesebb volt azoknak a gyerekeknek a száma, nyilván ez évente csökkent le, akik a középfokú oktatási intézményekbe tudtak jelentkezni. Ekkor bizony az iskolák között, mondjuk ki őszintén, hogy egy nagyon komoly harc volt a gyermekekért, és nagyon komoly harc volt a gyermekekért azért is, hisz egy normatív támogatású oktatásfinanszírozási rendszer volt, amelyik iskola tudod diákokat fölvenni, akkor ott ő, illetve fenntartója kapott normatív támogatást, amelyik nem tud diákokat fölvenni, ott nem. Ebből adódóan egy elég vegyes kép alakult ki. A gimnáziumok áteviczkéltek egy kicsit a szakképzés területére, a szakképző intézmények áteviczkéltek egy kicsit a gimnáziumi osztályok indításának a területére. Tehát nehezen volt elkülöníthető, hogy akkor most itt igazából hol is van tényleg magas színvonalú gimnáziumi képzés, és hol van magas színvonalú szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai képzés az akkori nevet használva. Én szerintem ez a szülők számára sem volt jó, hisz nem biztos, hogy a szülő azt kapta attól az intézmény típustól, amit ő várt. És aztán 2012-től gyakorlatilag, amikortól az új közönségi törvény hatályba lépett, illetve folyamatosan hát kezdődött el a szakképzésnek egy jobb irányú átgondolása és fejlesztése. Történt meg az is, illetve a fenntartásban is, ugye a szakképzési centrumok a tankületek beléptével alakult ki az, hogy hát, hogy egyszerűen fogalmazzak, mindenki azt tegye, ami az ő dolga és amihez ért. Tehát a szakképzési centrumokban elsősorban szakképző intézmények működjenek, a tankületekben pedig általános iskolák, gimnáziumok, illetve hát az egyéb közművelési feladatok kerüljenek megoldásra. Tehát ilyen szempontból, ha tetszik, egy szakmai profiltisztítás ment végbe az intézmények körében. Nyilván vannak települések, ahol biztosítani kell mondjuk egy szakképzési centrumban is egy gimnáziumi osztálynak az indítását, vagy adott esetben egy tankerületnek is kaphat valamilyen szakképzési feladatot, és ugyanezt a más fenntartónál is figyelni kell. És nyilván ez az út vezet azért el oda, hogy ma már a szülők számára talán egy egyértelműbb képlet van, hogy mit biztosít számukra egy szakképzőosztály, egy szakgimnázium, vagy majd egy technikum, és mit biztosít számukra
nyilván, a tanulmányi eredmények adottak, és nyilván azt is meghatározza, hogy ki merre megy tovább, de azért 13-14 éves gyerekek esetében, még hogyha nem is ők hozzák egyedül ezt a döntést, hanem jó részt a szülővel együtt, vagy a szülő hozza meg a döntést, azért ez egy nagyon komoly felelősség eldönteni, hogy merre felé indul.
Abszolút, de ezzel együtt azt gondolom, hogy a szülők azt elég bölcsen látják, hogyha mondjuk egy kevésbé népszerű gimnázium helyett egy olyan szakmát választanak a gyermekükkel közösen, amely szakmából akár a munkaerőpiacra, akár a felsőoktatásba vezet az út, akkor az lehet, hogy üdvözítőbb, mint mondjuk egy középszerűbb érettségvizsga. És én ide tennék még egy dolgot, ami az elmúlt 3-4 évben újra, hála Isten, reflektorfénybe került, ez pedig a pályaválasztás, illetve a pályaválasztásnak a fontossága. Voltak időszakok, amikor szerintem ezt egy picit, valószínűleg nem tudatosan, hanem csak egyszerűen kellő figyelem került rá. Nem akkora hangsúlyt helyeztünk rá, mint napjainkban. Nyilván ezt az élet is hozta, mert hogy nagyon sok olyan szakma van, amely újdonságként jelenik meg, nagyon sok olyan szakma van, amely munkerőhiányjal küzd. Ezért aztán mindenki számára fontos lett, hogy akár már a hetedikes, akár a nyolcadikos gyerekek számára komolyabb pályorientációs tevékenységet végezzen az állam. Ez ügyben pályázati írás is történt, ez ügyben a megfelelő szakemberek, a megfelelő minisztériumok irányításával egy folyamatos munkát végeznek. A jogszabályokba bekerült az intézmények számára egy olyan lehetőség, ami azt biztosítja, hogyha egy gyerek akár általános iskolásként, akár középiskolásként az egyetemi nyílt napokra elmegy, akkor ezek mind igazolhatóak legyenek. Az iskolák számára tanítás nélküli munkanapot biztosít a jogszabályra vonatkozóan, hogy pályorientációs tevékenységet végezzen. A szakképzésben a nyitott szakmák, a szakmák éjszakája, számos olyan rendezvény van, amely megpróbálja megszólítani, illetve hát maguk a cégek is ezügyben nagyon a kamarák, nagyon komoly tevékenységet végeznek, hogy el tudják érni a gyerekeket, a fiatalokat, minél több információt kapjanak ahhoz, hogy egy jó irányba tudjanak szakmát választani, illetve hát pályát választani.
Meglehetősen változatos a magyarországi iskola szerkezet, ugye ott van a 8+4, és mellette ugye a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok is. Hozhat egyébként valamilyen változást tekintetben a jövő? Ugye volt itt szó 9 évfolyamos alapfokú képzésről, esetleg 0. évfolyam bevezetéséről, egy úgymond alapozó évfolyamról, ami különösen nagyon fontos a szakemberek szerint, ugye az óvoda és az iskola közötti átmenetet segítendően egy ilyen alapozó képzés bevezetése. Szóval változhat? Hogyan látja, változhat? Akár például az új nemzeti alaptanterv nyomán ez a szerkezet?
Hát a kettőt nyilván együtt kell kezelni, tehát hogy ha egy új iskola szerkezet van, akkor az új iskola szerkezethez nyilván más jellegű nemzeti alaptanterben kell gondolkozni. Hát ha a magyar oktatási rendszer történetiségét végignézzük, akkor azért abban nagyon sok ilyen jellegű változás volt az elmúlt évszázadokban.
Igen, aztán viszonylag húzamosabb ideig évtizedeken keresztül ez a
8+4 volt a meghatározó, és aztán a 8+4-et színesítette, a 6+6 színesítette a 4+8. Én azt gondolom, ezek jelen pillanatban megférnek egymás mellett, hisz azért a 8 évfolyamos, 6 évfolyamos gimnázium elég egyértelműen és köztudottan a tehetséggondozást célozza meg.
Biztosítva van egyébként valamilyen szinten az átjárhatóság is, hogyha mondjuk valakinek nem sikerül, elmegy negyedik után egy 8 évfolyamos képzésre, de valamiért ez nem működik, akkor van átjárhatóság?
A jogszabályok, illetve az iskolák közti átjárhatási lehetőség abszolút biztosított. Itt más kérdés, és itt nyilván bejön a család, a szülő, illetve a gyereknek a szándéka, ugye ezt beismeri el. Én 6 évfolyamos gimnáziumot vezettem 14 éven keresztül, nem egyszer tapasztaltam azt, hogy valóban 7.-8. évfolyamon bebizonyosodott az illető tanulóról, hogy ő lehet, hogy egész más irányú érdeklődést mutat, és nincs értelme mondjuk egy emelt szintű matematika képzésben tartani ezt a gyermeket, hanem sport, művészet, vagy bármi más irányba kell, hogy menjen. Hát bizony sok esetben ez 2 évbe telt, mire maguk a gyerekek, a szülők belátták, és mikor egy kényelmesebb, hát jogi állapot következett be, azaz a 9. évfolyamra lehetett újra jelentkezni, akkor váltottak ezek a gyerekek. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, a lehetőség adott rá, de nyilván ehhez a családnak, a szülőnek, illetve a gyereknek kell meghozni a döntést. Szerintem a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok egyértelműen betöltik a tehetséggondozó szerepüket. Nyilván, amikor a magyar oktatási rendszer eredményességét nézzük, akkor viszont ezt a oktatási rendszert mindenképpen mögé kell tenni az eredményeknek, és ki kell mondanunk, hogy bizonyos iskolatípusokban milyen eredményekre képesek a magyar gyerekek, és ezt mint háttérinformáció nem szabad elfelejteni akkor, amikor az oktatás eredményességéről beszélünk. Arra a kérdésre, hogy előkészítő vagy nulladik évfolyam visszatérve, Egy nagyon összetett kérdés szakmailag, nagyon összetett kérdés szerintem település szerkezetileg, hisz az is egy izgalmas kérdés, hogy akkor ezt ott hogy lehet biztosítani, és nagyon izgalmas kérdés infrastruktúrálisan, hisz a mai iskolai épületek döntő többsége, főleg az átiskolákat nézve, arra van berendezkedve, hogy ott 1x8, vagy 2x8, vagy 3x8 évfolyam, és plusz az egyéb tantermek álljanak rendelkezésre. Tehát amikor egy ilyen változtatásról beszélünk, akkor legalább 5-6 tényező az, amit
számos következménye is van.
Akkor. És akkor még nem beszélve arról, hogy az iskola érettségnek a megállapításának mi a szakmai metódusa, mi a folyamata, valóban 6 éves korba elmennek-e az iskolába a gyerekek, vállalják-e az előkészítő évfolyamot, vagy ezt a nulladik évfolyamot. Azt gondolom, ennek akkor van értelme bevezetni, hogyha tényleg 3 évig tart az óvoda, aztán van egy ilyen év, és utána van valamilyen iskola szerkezet erre ráépülve. Az, hogy a gyerekek döntő többsége vagy jelentős része akár 4 évig, tehát 4 éven keresztül óvodába jár, meg még előkészítő évfolyam, és utána van egy valamilyen típusú iskola szerkezet, az szerintem túlzás, hisz ott már a gyerek számára nem okozunk előnyöket. Ezzel együtt nyilván a 3 éves kortól kötelező óvodáztatásnak a hatását szerintem vizsgálni kell, meg kell nézni, hogy akkor most valóban, mivel 3 éves korban a gyerekek, és ebben nagyon jó arányokat tud ma felmutatni a magyar köznevelés. Ha 3 éves korban valóban óvodába kerülnek, akkor ők onnét hány éves korban lépnek ki, milyen arányban, milyen eredményekkel, az iskola érettségi mutatók hogy alakulnak ennek hatására, és hát az előbb említett szempontokat figyelembe véve érdemes ezt a kérdést vizsgálni.
Sipos Imre, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.